Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük így fennállva, testvérek, a 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 392. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. 392. dicséret első három versét énekeljük. Nagy szeretettel köszöntöm a konfirmációs istentiszteleten együtt levő gyülekezetet. Legelső sorban is hadd köszöntsem azt a 40 testvérünket, fiatalokat és felnőtteket, akik most hitvallást és fogadalmat fognak tenni. Szeretettel köszöntöm szüleiket, nagyszüleiket, hozzátartozóikat, családtagjaikat, és természetesen a gyülekezet együtt lévő tagjait is. Isten áldja meg együtt lakozásunkat. Mai Isten tiszteletünk három részből fog állni. Először is az ige hirdetést fogjuk meghallgatni, mint Isten tiszteletünk legfőbb részét. Aztán a konfirmáló fiatalok és felnőttek hitvallást és fogadalmat tesznek. Ezután pedig hét testvérünket, akik még a keresztség sákramentumában nem részesültek, megkeresztelünk. Mindezekre készülve, így helyünkön maradva, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és dicsőítünk téged ezen a szép tavaszi vasárnapon, amikor együtt lehetünk ezen a konfirmációi istentiszteleten. Áldunk téged azért, hogy van neked gyülekezeted, néped, egyházad ezen a földön, mert a bűnbe esett embert nem hagytad szó nélkül, ige nélkül, reménység nélkül és hit nélkül, hanem megjelentél már ott az Édenkertben az első emberpárnak, aki neked hátat fordított és tőled elszakadt, és az ördög ösztönzésére, szavára, biztatására hallgatott inkább, mint rád, az élő, teremtő, örökkévaló Istenre. Őket megszólítottad. Köszönjük, hogy azóta is ezt jelenti az egyház, azoknak az embereknek a közösségét, akikhez közel jössz, akiket kegyelemből megkeresel, megszólítasz, elhívsz, akiket egy lelki néppé kovácsolsz, és beiktatod a Jézus Krisztusnak a testébe, aki nem csak az egyház fundamentuma, hanem egyetlen feje is. Kérünk téged, Urunk, könyörülj meg most rajtunk, jelenléteddel szentelj meg bennünket, add, hogy a megszólaló ige a szívünkig érjen, és a te szent lelked kenje fel és indítsa a mi testvéreinket bátor hitvallástételre. És kérünk, hogy munkáld szívükben az odaszánást, az elszánást, a követést, mi pedig családtagok, gyülekezet, hogy tudjunk imádkozni értük, hogy ez valóban így legyen az életükben, adj hitet, és növeld az ő hitüket, mint ahogy ezt kérjük tőled most mi is. Jövel, Szentlélek, Úristen, védj körül bennünket, szenteld meg a mi szíveinket, gondolatainkat, és kérünk, hogy az ige hadd hirdettessék hitből hitbe, szívből szívbe. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg a János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből, a 24. verstől olvasom a 29. versig az igét eképpen. Tamás pedig egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, mikor eljött Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az Urat. Ő pedig mondta nekik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felel Tamás, és mondta neki, én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, a konfirmáció szó magyarul azt jelenti, hogy megerősítés. Azért mondom el, ha valaki nem tudja, hogy mit is akarunk megerősíteni, azt akarjuk megerősíteni, és azt erősítjük meg ezen az Isten tiszteleten, hogy akik majd felelnek arra a kérdésre, hogy hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró az Isten és emberek között, tudnék ezt mondja az ige, válaszolnak arra a kérdésre, hogy hiszitek-e, hogy egyedül az ő halálába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Istennek kegyelméből, és hiszik-e azt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma ma is az Isten ereje minden hívőnek üdvösségére, amikor erre kifejezik azt, hogy mi ezt hisszük és valljuk, vagy inkább személyesen hiszem és vallom, akkor megerősítjük őket, hogy igen, mi is ezt hisszük, mi is ezt valljuk, és éppen ezért vállaljuk veletek az úrvacsorai közösséget, és kérünk, hogy ti is vállaljátok velünk az úrvacsorai közösséget, amely a Jézus Krisztus kora óta a hívő népnek egy nagy ajándéka és lehetősége. Megerősítjük tehát őket, hogy igen, mi is ezt hisszük, és mi is ezt valljuk, és egyházunk is ezt hiszi, és ezt vallja. Ezt az igét azért is olvastam, és azért is kaptuk erre a mai Isten tiszteletre, mert tudjuk, hogy ez húsvét után egy héttel történt, ez, amit most felolvastam, hiszen húsvét napján, amikor Jézus megjelent a tanítványok között a gyülekezetben, akkor Tamás nem volt ott közöttük. Az egyik tanítvány hiányzik, miközben a többiek beszélgetnek arról, hogy mi történt aznap, mit mondtak az asszonyok, hogy Jézus feltámadt és él, de Tamás, nem tudjuk, hogy hol van ekkor, de nincs köztük. Ennek a Tamásnak nagyon érdekes az alakja, a Szentírásban nem sokszor nyilvánul meg, nem sokat tudunk róla, de azt tudjuk, hogy egy befelé forduló, egy kételkedő, kétkedő, mindent megmagyarázni akaró tanítvány volt ez a Tamás. Még a János 14-ben olvasunk róla, amikor azt mondja Jézusnak, hogy nem tudjuk, hogy hová megy, hát nem tudjuk az utat sem. Most meg azt mondja, hogy ha nem bocsátja Jézus feltámadott testébe az ő kezeit, szögek helyébe, dárda helyébe, akkor ő ezt semmiképpen el nem hiszi. Aztán egy hét eltelik, Jézus újból megjelenik a gyülekezetben, és akkor már ott van Tamás is. Tamáshoz fordul, és azt mondja, ne légy hitetlen, hanem hívő. És tesz Jézus Krisztus egy kijelentést még, emellé a figyelmeztetés mellé, emellé a felszólítás mellé, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő. Azt mondja tudnilik, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ebből az igei üzenetből három dolgot szeretnék elmondani nektek. Az egyik az a tény, amiről olvasunk, hogy húsvét vasárnap Tamás nincs ott a gyülekezetben. Ezzel tulajdonképpen Isten igéje a gyülekezetnek a fontosságát emeli ki a számunkra. Ezzel azt emeli ki a számunkra, hogy aki nincs ott a gyülekezetben, az még bizonytalanságban, kételkedések között, vívódások között fogja élni az életét. Mert a gyülekezetben húsvét vasárnap ott volt Jézus, de Tamás nincs ott a gyülekezetben. Az első dolog tehát ez, amit szeretnék kiemelni a számotokra, hogy azért legyen nektek fontos, kedves konfirmáló testvéreink, a gyülekezet, mert ott van az Úr Jézus Krisztus. Azért legyen számotokra fontos a gyülekezet, mert Jézus Krisztus ott szólal meg. Mert az első gyülekezetnek, amely húsvétkor összejött, Még az volt a jellemzője, hogy ott Jézus Krisztus láthatóvá lett. Látható volt a feltámadott Úr. De azóta is, testvérek, különben akkor is, de azóta is a gyülekezetnek az áldása és a gyülekezetnek a jelentősége abban van, hogy ott ma már nem látható, hanem hallható az Úr Jézus Krisztus. Egyébként, amikor húsvétkor Jézus feltámadt és megjelent a tanítványok között, először nem látható volt, hanem hallható, hiszen rájuk köszönt, hogy békesség nektek. Aztán megmutatta nekik az ő oldalát és a kezeit, a bűn miatt hordozott jeleket, amelyek előre ki voltak jelentve és meg voltak írva, de Jézus Krisztus ott hallható volt inkább, mint sem látható. Azóta pedig a gyülekezetnek ez a jellemzője. Ott van Jézus Krisztus. Ott akar Jézus Krisztus bennünket bizonyosságra juttatni. Ott akar bennünket Jézus Krisztus hitben érlelni, hitünket növelni. Ott akar bennünket hitünkben megerősíteni. Tamás is ott kapja ezt a lehetőséget. Érdekes, hogy Jézus Krisztus nem a hétköznapokban jelenik meg neki. Nem hétfőn, nem kedden, nem szerdán, hanem majd egy hét múlva. Azért, mert ezzel ki akarja emelni az íge nekünk, a gyülekezetnek a jelentőségét. Ez azért is fontos, mert ma olyan társadalomban, olyan világban élünk, ahol az ember magánossá válik. Ahol az ember nem vágyik igazán közösségre. Nem vágyik igazán a gyülekezetbe sem. Nagyon sokszor találkoztam olyanokkal, akik azt mondták nekem, hogy na de tisztes úr, igaz, hogy mi nem járunk templomba, de otthon meghallgatjuk az Isten tiszteletet a rádióban, a televízióban, sőt, még azt is mondták, bármit adnak, megnézzük. Bármilyen Isten tisztelet van, nekünk mindegy. Mert ezzel azt hitték, hogy majd én hogy megdicsérem őket. Hát milyen nagyszerű. Hát aztán utána persze rájöttek, hogy nem egészen így lesz. Mert azt mondtam az ilyen embereknek, azt mondtam, hogy csak az a baj, hogy úgy jár, mint Tamás. Hogy nincs ott a gyülekezetben, nincs ott, ahol az Úr Jézus Krisztus van. Nincs ott, ahol beszél, nincs ott, ahol kijelenti magát, nincs ott, ahol bizonyosságra juttat bennünket. Nincs ott, ahol növeli a mi hitünket, ahol szolgálattal tud megbízni bennünket. Ez a Tamás nincs ott a gyülekezetben, ahol pedig Jézus Krisztus hallható. Mert testvérek, a egyik KT kérdésben tegnap hallhattuk, hogy Jézus Krisztus test szerint nincs velünk többet. Ez hitünknek egyik alaptétele, mert a Szentírásban írva van róla. Felemeltetett tudnélik a mennybe, mennybe menetel napján ült az Atya Isten jobbjára, így is valljuk meg a hitvallásunkban. Tehát test szerint többé nincs itt a földön. Feltámadott testében sincs. De a reformátorok megfogalmazták, hogy igéjére, fenségére, szent lelkére és istenségére nézve soha nem távozik el tőlünk. Így kell értenünk azt, hogy íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A második tehát, hogy miért fontos számunkra a gyülekezet, mert ott van Jézus, ezt hallottuk. A második tanítása legyen ennek az igének az, hogy azért fontos számunkra a gyülekezet, mert ott van Istennek az igéje. Ott van Istennek az igéje. És tudjuk, testvérek, hogy a hitünkhöz ige kell. Azt mondja a Szentírás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Nem beszélhetünk hitről ott, ahol nincs ige. És ott volt az ige azon a húsvét vasárnap, ott volt az ige 8 nap múlva, és ott volt az ige mindenütt, ahol Jézus Krisztus odament, és az ő igéje által megszólította az embereket. Ott volt az ige. Éppen ezért, testvéreim, a Szentírásnak nagy tanítása az, hogy a gyülekezetet azért is becsüljétek meg, ezt a gyülekezetet meg különösen azért becsüljétek meg, mert itt van az Isten igéje. Mert mi a Biblia alapján azt valljuk, testvérek, hogy ha ott van valahol az ige, ott az emberi beszéd hangzik ugyan, mert a hit hallásból van, de a hallás meg az Isten igéje által, az Isten igéjéből. Ezt Pál apostol úgy fogalmazza meg a leveleiben később, hogy az egyik gyülekezetet arra kéri, imádkozzatok, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Mert azt mondja, hogy én megnyitom a számat, hangokat, mondatokat fogtok hallani, de ha nekem nem adatik szó, akkor én magamtól nem tudok semmit mondani. Ezért azért imádkozzatok, hogy legyen ige, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Aztán a másik igében azt mondja Pál apostol, még ezt hadd idézzem, azt mondja Pál apostol az egyik gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok az Isten beszédét, nem emberi beszédként, hanem Isten beszédeként, mint hogy valósággal az is. Az Isten beszédeként. Ezért az élő gyülekezetben, az ige hirdetésben maga Isten beszél velünk. Maga Jézus Krisztus szól hozzánk. Így szoktuk mondani ezt mi a teológiában, hogy az ige hirdetésnek Jézus Krisztus nem a tárgya, hanem az alanya. Ő maga beszél. Az ige hirdetés nem azt jelenti, hogy Istenről beszélünk, és mondunk róla szép dolgokat, meg jó dolgokat, mert azt még a költő is tudja lélek nélkül, hogy jó az Isten jótád, hanem az Isten maga szólal meg. Az Isten maga beszél. Amit a reformátorok úgy fogalmaztak meg, hogy Isten igéjének a hirdetése az maga Isten igéje. Amikor nem vagytok a gyülekezetben, valamit kihagytok. Kedves fiatalok és drága felnőttek, amikor nem vagytok a gyülekezetben, akkor vegyétek úgy, hogy ott valami történik, aminek én nem vagyok részese. És ezért hívunk, és ezért mondjuk nektek, hogy nektek a gyülekezet ilyen legyen. Azt mondta nekünk nekem az előző szolgálati helyünkön egy idős néni, azt mondja, tetszik tudni, nekünk olyan a gyülekezet, mint egy meleg fészek. És akkor úgy elkezdtem gondolkozni azon, hogy valóban, ahol az Isten igéje szól, annak a gyülekezetnek olyannak kell lenni, mint egy meleg fészek. És eszembe jutott az, mert én nagyon szeretem a madarakat és az állatvilágot, eszembe jutott az, hogy a madarak meleg fészket készítenek. A szülőpár készíti a fészket, aztán kibéleli, és vannak fiókák, vannak éppen a tojásból kikelt kicsi madarak, amelyek meg élvezik ennek a fészeknek a melegét. De egyszer majd ők is fészeképítők lesznek. És eszembe jutott az, hogy ilyennek kell lenni az élő gyülekezetnek. Vannak, akik hitben érettebbek, hitben előrébb vannak, vannak, akik a Róma 14 és 15 egy szerint a hitben erősek, ők fészek építők legyenek. És vannak a hitben éppen indulók, vannak a hitben botorkálók, vannak a hitben megrendülők, vannak a hitben olyanok, mint ez a Tamás, hogy ha kötik valamihez a hitüket, akkor semmiképpen el nem hiszem. Ők pedig kívánjuk, hogy élvezzék egyelőre a fészek melegét, de ugyanakkor imádkozunk azért, hogy növekedjenek a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében, és egyszer majd ők maguk is fészek építők legyenek. Mint ahogy az ifi vezetőitek, akik egyszer valamikor élvezték itt a fészek melegét, mint hát nem azt mondom, hogy fiókák, de mint kisgyermekek. Vagy éppen másik gyülekezetben élvezték, mert most éppen az a helyzet van, hogy csak egy ifi vezető, a leendő ifiseknek csak egy vezetője származik innen, három máshonnan, de ők is valahol élvezték a fészeknek a melegét, és most már ők hivatottak arra, hogy gondoskodjanak nektek erről a meleg fészekről. Kívánom egész egyszerűen, hogy érezzétek jól magatokat ebben a fészekben. Hogy érezzétek jól magatokat ebben a gyülekezetben, és legyetek lakói ennek a gyülekezetnek, mert ha egy fióka kiesik a fészekből, akkor ott nagy baj van. Arra nagyon sok veszély leselkedik, nagyon könnyen elpusztulhat, elveszhet, meghalhat. Legyetek a gyülekezetben. És végül figyeljünk az igének még arra az üzenetére, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azért, mert valóban így igaz, János apostol később leírja a levelében ennek az igazságát, amikor azt mondja, hogy mi kezeinkkel láttuk, mi érintettük az élet igéjét, az János első levele első fejezetében van, de utána hogy folytatja? Hirdetjük nektek. És azt írja az akkori hívőknek azért, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, amiképpen nekünk közösségünk van az atyával. Mert János apostol ott nagyon megtanulta ezt Jézustól, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, és leírja a későbbi nemzedéknek, azt, hogy ők valóban látták az Urat, Pál is azt mondja, hogy ha ismertük Krisztus tesz szerint, de többé nem ismerjük, de a róla szóló ige, az ő kereszthaláláról és feltámadásáról szóló ige, az élő és ható, és éppen olyan hitet ajándékoz nekünk, kései nemzedéknek, mint amilyen hitet ajándékozott a látás az akkoriaknak. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ezért a mai alkalomnak is a nagy kérdése az, hogy hisztek-e? Mert látjátok, azok a boldogok, akik hisznek. És itt Jézus Krisztus nem csak azt jelenti ki nekünk, hogy a hit az boldogságot ad nekünk, mert így van, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, nekem van egy hitetlen ismerősem, és olyan boldog. Megvan mindene, él, mint Marci hevesen, ahogy szoktuk mondani. Igen ám, testvérek, csak van egy nagy különbség. A világ tud boldogságot adni. A világnak van egy receptje arra, hogy hogyan lehetsz te boldog. Légy sikeres, légy gazdag, legyen szép családod, és akkor boldog leszel. Legyen szép lakásod, házad, nagyon jó autód, és akkor boldog leszel. Igen, testvérek, lehet, hogy valaki boldog lesz, de az a kérdés, hogy meddig. Mert amikor a Biblia boldogságról beszél, a Biblia nem olyan receptet ad, hogy te boldog lehetsz itt a földi életben, hanem a Biblia azt mondja, hogy te boldog lehetsz örökké. Mert amikor azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, akkor arról beszél, hogy te örökké boldog lehetsz. Csak ez a boldogság, ami örökké tart, már a földön elkezdődik. Mert érzed, hogy az örök élet már a földön a tied lett, ahogy a 480. dicséretben énekeljük. Mert a világ szerint boldog lehetsz. Bár nem is így mondom, hogy boldog lehetsz, mert a világ nem ezt akarja, hanem az, hogy boldogulj. Ugye? Szülőknek vágya, nagyszülőknek vágya. Ó, csak a gyerek boldoguljon! Jézus meg azt akarja, hogy boldogok legyetek. Hogy boldogok legyetek azért, mert hisztek. Azért, mert a hit, testvérek, ahogy tegnap itt hallottuk a második kérdést, nem is tudom, most hirtelen kimondta közületek, mert ott felteszi a második kérdést a Herderbei K.T. úgy, hogy hány dolgot kell tudnod, hogy a vigasztalásban boldogul élhess és boldogul halhass meg. Na, mert ez a nagy különbség. hogy a világ ad nektek egy receptet, hogy hogyan lehettek boldogok. Csak a világ nem ad arra receptet, hogy a halálban hogy lehetsz boldog. Arra csak az Isten tud receptet adni. Nem? Arra csak a Jelenések könyve ad nekünk receptet, amikor azt mondja, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Azért, mert amit a világ boldogságnak tekint, hogy annak az elérése ad nekünk örömöt, meg boldogságot, hát az a halálban semmivé lesz. Hát nem Audival fogunk menni a mennyországba, hát ott már mindegy, hogy milyen kocsink van, Trabant is lehet. Az, hogy ha valaki meghal, teljesen mindegy, mennyi pénz van a bankszámláján. Hát legfeljebb az unokák meg a gyerekek fognak rajta osztozni, meg veszekedni, de ő neki az teljesen mindegy, hogy milyen ruhái voltak, teljesen mindegy. Ugye egyet kérnek a kórházban, hogy majd egy ruhát tessék behozni. Teljesen mindegy. Azért, mert ez a halállal elmúlik, ennek vége. De Krisztus, amikor azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, akkor azt mondja nektek, hogy a hit olyan boldogságot ad nektek, ami viszont megmarad. Ami a halálban is boldogság, és ami a mennyei örök létben is boldogság. Mert azt mondja a Szentírás, hogy az üdvözültöken örökös öröm van, örökös öröm fejükön. Na, ezt a boldogságot adja nekünk a Jézus Krisztusban való hit. És hadd fejezzem be azzal, hogy mi is a hit, mert testvéreim, úgy van ez, hogy ma nem a hitnek a ténye a lényeges, hanem a hitnek a tárgya a lényeges. Mert hisznek azok is, akik, most nem akarok példákat mondani, nagyon sokan úgymond hisznek, idézőjelbe téve. De ha megkérdezzük tőlük, hogy és tessék mondani, mit tetszik hinni. Hát, és akkor jön a egyik lábról a másikra állás és a tétovázás, hogy igazán mit hiszek én. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. De mit kell hinni? Azt, amire majd most válaszoltok, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mert a hithez ez a csodálatos dolog, hogy látás nem kell. De a hithez kell egy valami, ismeret, értelem. Mert hogyha hit lenne ismeret és értelem nélkül, akkor az nem hit lenne, hanem hiszékenység. Bármit mondanak el, hiszem. Az Isten ezért jelentette ki, itt van a kezembe, ezt a könyvet. Ezt a 66 könyvet. Úgy hívjuk, hogy Biblia. Ugye? Könyvek. Azért jelentette ki, hogy olvasd el, hogy mit hiszel. Értjük, testvérek? Nem a hitnek a ténye a fontos ma, hanem a hitnek a tárgya. Az, hogy én mit hiszek. És mit hiszünk? Ki a boldog, aki azt hiszi, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Boldog, aki ezt hiszi. Mert ebben megvallja, hogy szükségem volt megváltásra, mert bűnben születtem és bűnben fogantattam. Ebben megvallja azt, hogy a jóra lelkem képtelen, a bűn sarában élvelen. És ebben megvallja azt, hogy csak te tudsz, és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Ezért kell ezt hinni, hogy Jézus Krisztus minden bűnömért tökéletesen eleget tett, az ördög minden fogságából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le az én fejemről. Vagyis hinni kell azt, hogy Jézus Krisztus szabadító, és Jézus Krisztus, akiket megszabadított, azokat megőrzi. Mert az ő juhait senki ki nem szakíthatja az ő kezéből. És ők soha örökké el nem vesznek. Ó, valljátok ti is azt ma, amit a Bibliában valaki így mondott, boldog az, aki hitt. És ezért legyetek boldogok, mert hisztek. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a hit a te ajándékod. Köszönjük neked, hogy nem a mi érdemünk, nem tudjuk megvenni, megszerezni, megtanulni, Legfeljebb annyit tudunk megismerni, hogy mi az, amit hinnünk lehet, és mi az, amit hinnünk kell ahhoz, hogy üdvözüljünk, hogy örök életünk legyen, és számunkra a mennyország ajtaja megnyíljon, és egyszer majd, amikor elérkezik itt földi létünk vége, beléphessünk Jézus Krisztusért, az ő egyetlen, tökéletes golgotai kereszthaláláért a mennybe. Ezért kérünk téged, hogy fogadd hálánkat, amiért az igét hirdeted, amiért beszélsz velünk és szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a mi szabadítónk és megváltónk, és kérünk téged, hogy itt a konfirmáló testvéreink közül is minél többen vallják ezt majd, hogy Jézus Krisztus a szabadító, a megváltó, minden bűnemért eleget tett a Golgota keresztjén, és nekem bűnbocsánatot ajándékozott. Megköszönjük az ő életüket, szüleiket, keresztszüleiket, nagyszüleiket, családjaikat, ahonnan jöttek. Köszönjük, Urunk, a szülőket, ha tanították őket a te utadra, a gyülekezetet, ahol enged, hogy mindig meleg fészket találjanak, és kérünk, tégy készé bennünket, hogy mi fészek építők legyünk, akiknek erősebb a hitünk, akik szolgálni tudunk, úgy, ahogy te, Jézus Krisztus, biztattad erre a tieidet, a te gyermekeidet, és kérünk, hogy testvéreink, akik konfirmálnak, hadd erősödjenek a hitben, növekedjenek a kegyelemben, gyarapodjanak a szeretetben, és kérünk téged azért, hogy áld és őrizd meg őket. Köszönjük, hogy az Isten tiszteletünk minden részére kérhetjük a te áldásodat, te dicsőítessél, a te nagy neved magasztaltassék, örökkön örökké. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, most a hitvallás és fogadalom tételre készülve énekeljük a 370. dicséret első és második versét. Az első vers így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen! Most pedig megkérem a konfirmáló testvéreket, hogy tegyenek hitvallást és fogadalmat, és ezt mindannyian fennállva hallgassuk meg, testvéreim. Azt kérdem először tőletek, kedves konfirmáló testvérek, hogy kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek, ha igen, felejétek, kijelentem. Mondjuk el együtt az egyetemes keresztjén egyház hitvallását, az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Azt kérdem tőletek továbbá, hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen Istennek kegyelméből. Ha hiszitek, válaszoljátok, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztjén anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei igyekeztek lenni. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, tegyen erőssé, álhatatosakká, tökéletesekké benneteket a hitben és fogadás tételeitek teljesítésében. Övé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és református keresztjén anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úri szent vacsora vételére. A nagy kegyelmű szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással köszönjük neked most meg konfirmált testvéreinket. Köszönjük, hogy megérlelted szívükben ezt a döntést, és így lehetnek ők itt most a gyülekezet közösségében. Engedd, hogy az egész gyülekezet hálaadással, imádságos szeretettel és szolgáló lélekkel várja és fogadja őket. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt a gyülekezetben te vagy köztünk. Ahogy énekeljük is az énekben, itt van Isten köztünk. Téged imádunk és előtted szeretnénk térdre hullani. Kérünk téged, Urunk, áld és őrizd meg a mi testvéreinket, hogy hűek maradjanak fogadalmukhoz, hitvallásukhoz, hogy téged meg ne tagadjanak semmiért, hadd merítsenek erőt, példát, bátorságot, úgy, ahogy a Szentírás is a hithősöket elénk adja, hogy hitükből milyen cselekedetek, milyen gyümölcsök fakadtak, engedd, hogy az ő életükben is a hit meglátszódjon majd, gyümölcsökben, cselekedetekben, amelyek a te dicsőségedet hirdetik ebben a világban. Kérünk téged, hogy őrizd meg őket. Kérünk téged, hogy vigyázz rájuk, hogy semmilyen tanításnak, idegen áramlatoknak bármilyen szele is el fordítsa az ő kis életüket, szívüket, hitüket tőled, hogy megtagadjanak téged, és elforduljanak az idegen tanítások felé, mert nincs más evangélium, mondja az apostol, és valóban így van, csak egy, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére, ő a mi megváltónk, szabadítónk és Urunk. Kérünk, hogy ebben a hitben áld és szenteld meg az ő életüket. Amen. Most pedig a gyülekezet foglaljon helyet, a konfirmálókat pedig egyházunk rendje szerint egy-egy igével áldjuk meg, figyeljük ezeket az igéket is odaadóan.
Kinek szíve reá támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Amen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed és a te életed hosszúsága. Amen.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Szolgáljunk néki szentségben és igazságban, ami életünk mindennapjaiban. Amen.
Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátra rejtekében, sziklára emel fel engem. Amen. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen, a Krisztus Jézusban. Amen.
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen.
Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők nem szakaszthatnak el minket az Istennek szeretetétől a Jézus Krisztusban. Amen. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen.
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amen. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad. Amen.
Kiáltásod szavára könyörül rajtad ő, mihelyt meghallja, megfelel neked. Amen. Az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék szívetek, ne féljetek. Amen.
Az Úr Jézus mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Amen. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amen.
Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen. Veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged. Amen.
Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen.
Örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Amen. Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen.
Nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Amen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Amen.
Megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen. Az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Amen.
Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Amen. Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Amen.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Amen. Bízatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Amen.
Jézus mondja, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Amen. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amen.
Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Amen. Uram, légy nekem erős kőszálam. Amen.
Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor majd ti is megjelentek dicsőségben. Amen. Bizony, bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Amen.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Amen. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Amen.
És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Amen. Foglaljatok helyet. Az Úr legyen őriző pásztorunk, szeretettel kívánunk áldást a családoknak, a testvéreknek erre a mai napra és egész életünkre. Záró énekül a 434. dicséretet énekeljük el minden versével, imádságként is, hitvallásként is, vezess Jézusunk, s véled indulunk. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.